szívének gondolata. Nemzedékről nemzedékre, hogy megmentse a haláltól lelküket, és éhínség idején táplálja őket.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Ma reggeli szentmisénket 8 éve elhunyt Szűcs Ferencért, szüleiért, anyósáért, apósáért és elhunyt fiúkért, Ferencért, valamint élő hozzátartozókért mutatom be. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, irányíts tetteinket tetszésed szerint, hogy szeretett fiad nevében minél több jót tegyünk, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
Amen. Olvasmány Sámuel második könyvéből. Abban az időben, amikor a királyok hadba szoktak indulni, Dávid király hadat indított a szomszédos ammoniták ellen. Elküldte tehát Joábot, a fővezérét, vele szolgáit és egész hadi népét, hogy dúlják fel az ammoniták országát, és foglalják el fővárosukat, Rabbát. Maga Dávid azonban Jeruzsálemben maradt. Az egyik délután történt, hogy Dávid fölkelt fekvőhelyéről, és a királyi palota lapos tetején sétált. A tetőről meglátott egy asszonyt, amint éppen fürdött. Mivel az asszony feltűnően szép volt, Dávid elküldötte szolgáját, hogy érdeklődjék az asszony után. Az hamarosan jelentette is, hogy Betsabé az, Éliám leánya, a heteus Uriás felesége. Dávid követeket küldött érte, és elhozatta magához. Miután az asszony visszatért otthonába, egy idő múlva megüzente Dávidnak, hogy gyermeke lesz. Dávid ekkor parancsot küldött hadvezérének, Joábnak: küldd el hozzám a heteus Úriást. Mikor Úriás megérkezett, Dávid érdeklődött tőle, hogy van Joáb és a sereg. Hozd meg a lábadat. Alig, hogy Úriás elhagyta a palotát, királyi étek ment utána. Ám Úriás a királyi palota kapujában ura a többi szolgái között tért nyugovóra, ahelyett, hogy hazament volna a saját házába. Jelentették is Dávidnak: Úriás nem ment haza a házába. Dávid ekkor meghívta Úriást, hogy egyék és igyék vele. Le is itatta őt, de este, amikor távozott, megint a szokott helyén urának szolgái közt ért nyugovóra, és most sem ment haza. Azért Dávid másnap levelet írt Joábnak, és azt Úriással küldte el. A levélben azt írta: állítsátok Úriást a csatasor élére, ahol leghevesebb a harc. Aztán hagyjátok magára, hogy megöljék és meghaljon. A város ostrom alkalmával Joáb valóban arra helyre állította Úriást, ahol tudta, hogy erős emberek vannak. Amikor a város védői kitörtek és összecsaptak Joábbal, a népből Dávid szolgái közül is többen elestek. A halottak közt volt a heteus Úriás is. Ez az Isten igéje.
Istennek legyen hála.
Megtört csontjaim, bűneimtől fordítsd el arcodat, és töröld el minden vétkét. Áldalak téged, Atyám, mennek és földnek, Istene, mert feltártad a kicsinyeknek országot, titkait. Halleluja, halleluja, halleluja.
Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent Márk könyvéből.
Dicsőség neked, Istenünk.
Abban az időben Jézus ezt mondta a tömegnek: Isten országa olyan, mint amikor az ember magot vet a földbe. Utána akár alszik, akár ébren van, éjjel vagy nappal a mag kicsirázik és szárba szökken, maga sem tudja hogyan. A föld magától hoz termést, először szárat, aztán kalászt, majd telt szemet a kalászban. Mikor pedig a termés engedi, az ember mindjárt fogja a sarlót, mert itt az aratás. Majd folytatta: mihez hasonlítsuk az Isten országát, milyen példabeszéddel szemléltessük? Olyan, mint a mustármag, amely, amikor elvetik a földbe, kisebb minden más magnál a földön. Mikor azonban elvetik, kikel, és minden kerti veteménynél nagyobb lesz. Nagy ágakat hajt, úgyhogy az ég madarai az árnyékában laknak. Sok hasonló példabeszédben hirdette nekik az igét, mert így tudták megérteni. Példabeszéd nélkül nem szólt hozzájuk. Mikor azonban egyedül volt tanítványaival, mindent megmagyarázott nekik. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk éget, Krisztus!
Evangélium tanítása legyen bűneim bocsánatára. Kedves testvéreim, az elmúlt időszakban halljuk Dávid király történetét, Sámuel próféta második könyvéből, és hát eddig azt hallottuk, hogy hogyan ível fölfelé Dávidnak a pályafutása, ugye, hogy pásztor legényből hogyan hívja el az Isten, hogyan keni fel a prófétán keresztül, aztán az is tele van dinamizmussal, ahogyan utána Saul elől menekül, ugye egy folyamatos feszültség, ami hajtja Dávidot, és ma pedig az ő bukását látjuk már, ami abból ered, hogy egészen egyszerűen, ahogy nagyon szemléletes ez a kép, ahogy a próféta leírja, hogy hát folyik a harc, a küzdelem, miközben Dávid kényelmesen sétálgat délután a házának a lapos tetején, elkényelmesedett. És ebben az állapotban látja azt, ahogyan Betsábé fürdik, és ez az impulzus elég neki ahhoz, hogy meginogjon és elessen. És tudjuk jól a történetnek a folytatását, házasságtörés, és abból következik a többi bűn, a hazudozás, a gyilkosság, a színlelés. Micsoda kontraszt ez ugye az előzőekhez képest, ahol Dávid mozgásban volt, lendületben volt, hajtotta valami, és most, ahogy megállt, ahogy a csúcspontra ért, egy kicsit nyugvó pontra jutott, hiányzik az a lendület, és elesik. És talán mindebből egyébként kívül nem látszott semmi, mert Közben egyébként ő lehetett igazságos király, aki győzelemre vezeti a hadsereget, és sikeresen uralkodik, kívülről nézve minden rendben van, miközben a magánéletében, a személyes életében nincsen rendben semmi. Pénteki nap van ma egyházunkban a bűnbánati nap, és jó ezt, hogyha újból tudatosítjuk magunkban, hogy nem böjti nap. Tehát a péntek nem arról szól, hogy van húsevés, vagy nincs húsevés. Amikor mondjuk így gondolkodunk a péntekről, akkor az egy hasonlóan kényelmes dolog, mint ahogy Dávid király sétálgat a palota tetején. Péntek bűnbánati nap. Hogy még egy lépéssel előrébb vagyunk, vagy lennénk, hogyha úgy tudatosítanánk magunkban a pénteket, mint hogy a megtérésünknek a napja. Hogy ez nem csak arról szól, hogy eszem húst, vagy nem eszem húst, és akkor utána meg kell gyónnom, vagy nem kell meggyónnom. Hanem az, hogy én valamiről lemondok, az hogyan van hatással arra, hogy bennem az Isten képmása, a Krisztus egyre inkább megjelenjen, és körülöttem az ő országa egyre inkább épülhessen. Hogy amit pénteken vállalok, önmegtartóztatás, bűnbánati cselekedet, az hogyan formálja bennem és általam tovább azt az új életet és azt az új teremtést, ami Jézus Krisztus és az ő országa, az ő uralma, az ő királysága. Nagyon könnyű azt mondani, hogy nem eszem meg a húst pénteken. És nagyon könnyű utána a gyóntató székben kimondani azt, hogy megettem a húst pénteken. Na bum! És mi az eredménye? Semmi. De tudok-e úgy a mai napon bűnbánatot tartani, hogy magamba tekintek, és belen nézek a saját lelkem, és azt mondom, hogy hol van az a pont, ahol lehet, hogy megálltam, ahol nyugvó pontra jutottam, ahol elkényelmesedtem, és ahol nagyon könnyen lehet, hogy elesek. Sok minden lehet. Lehet, hogy nincs bennem meg az akarat, a készség arra, hogy valakinek megbocsássak. Hogy valakivel kiengesztelődjek. Hogy egy bizonyos területen tegyek egy lépést előre a szeretetben, az odaadottságomban. És azt hiszem, hogy ha így tudatosítjuk a pénteket, hogy megtérésünknek a napja, akkor ezek nagyon fajsúlyos kérdések. Azt hiszem, hogy erről beszél Jézus is az evangéliumban, amikor jó földbe vetett magról beszél. A Dávid királynak a földje megromlott. És elég volt egy kicsi mag, ami utána belehullik, és hozza a rossz termést. A mai napon, a pénteken készítem az életemet, a szívemet, egész lényemet arra, hogy ez az ige, ami elhangzik, az jó földbe hullhasson, és 30-szoros, 60-szoros és 100-szoros termést hozhasson. Hogy növekedhessen bennem az Isten országa, és körülöttem azoknak a javára és üdvösségére, akikkel ma dolgom van. Legyen az család, munkaközösség, egy lakóközösség, bármi. Ebben vezessen a mai napon bennünket a Szentlélek, akit az eukarisztikus Jézus ma reggel is nekünk ajándékoz. Amen. Kérjük testvéreim, teljes szívünkből, lelkünkből, ami Urunkat, Jézus Krisztust, aki kereszthalála árán meghozta nekünk a bűnbocsánatot és a kiengesztelődést.
Itt egybe gyűlt és az egész világon elterjedt egyházért kérjük Urunkat.
Kérjük, hallgass meg minket.
Szentséges atyánkért, Leó pápáért, püspökeinkért, az egyházi rend minden tagjáért és munkatársaikért kérjük Urunkat.
Kérjük téged, hallgass meg minket.
Az egyházak közötti békességért és a népek nyugalmáért kérjük Urunkat.
Kérjük téged, hallgass meg minket.
Azokért, akik az egyházban az irgalmasság cselekedeteit gyakorolják, kérjük Urunkat.
Kérjük téged, hallgass meg minket.
Városunkért és minden lakójának jólétért és üdvösségéért kérjük Urunkat.
Kérjük téged, hallgass meg minket.
Élő és elhunyt testvéreinkért, akikért ezt a szent misét bemutatjuk, Ferencért, szüleiért, anyósáért, apósáért és fiúkért, Ferencért, és minden hozzátartozójukért kérjük Urunkat.
Kérjük, hallgass meg minket.
Urunk Jézus Krisztus, nyújtsd ki segítő jobbodat néped felé, amikor irgalmadért esedezik, ne engedd, hogy kárba vesszen a világ életért tontott drága véred. Hárítsd el az emberiségre leselkedő veszedelmet, hogy vigasztalást találjunk halandó életünkben, odaát pedig elnyerjük az örök boldogságot, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
Amen.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
Vagyjál az Úr kezedből az áldozatot, nevelének dicséretére és dicsőségére,
mindannyiunk
és az egész Atya Szent Egyház javára.
Urunk Istenünk, fogadd atyai szeretettel, és szenteld meg áldozati adományainkat, hogy az üdvösséget megszerezzék számunkra, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Emeljük föl szívünket.
Emeljük az Úrhoz.
Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
Méltó és igazságos.
Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te fiad által teremtetted az emberiség életét, és jóságosan újjá is alkotod szeretett fiad Jézus Krisztus által. Így méltán hódol előtted minden műved, csak téged illet a megváltott világ hálaéneke, ezért összes szentjeid újongó szívvel áldanak. Most mi is téged ünneplünk minden angyallal együtt, örvendezve hirdetjük, és mindenkor énekeljük.
Szent vagy, szent vagy, szent vagy mindenség, Ura Istenem, dicsőséged betölti a mennyet és a földet. Hozsanna
Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása, kérünk, szenteld meg ezt az adományt. Árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus, teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka.
Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel vagyunk támadásodat, amíg el nem jössz.
Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Csaba püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
Amen.
Üdvözítünk szavára és isteni tanításán felbátorodva, így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Amen.
Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak: békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
Amen.
Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
És a lelkeddel.
Engesztelődjetek ki szívből egymással.
Legyen is mindenkor.
Isten bárányom, te elveszed a világ bűneit, irgalmaz nékünk. Isten bárányom, te elveszed a világ bűneit, irgalmaz nékünk. Isten bárányom, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét.
Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus teste és vére őrizzen meg engem az örök életre. Könyörögjünk, kérünk, mindenható Istenünk, Add, hogy éltető kegyelmed erejéből mindig boldogan szolgáljunk neked, Krisztus, a mi Urunk által.
Amen.
Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
Amen.
A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
Istennek legyen hála.
Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra, Urunk, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közben járására, adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.
Kedves hallgatóink, Szent Misét közvetítettünk az Egri Bazilikából. A Szent Misét Holló Gábor káplán mutatta be, az éneket Kubik Tamás karnagy vezette, a felolvasó Béres Gyula, rádiónk technikai munkatársa Somogyi Márton volt. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mai nap hírszerkesztőjét, Domán Vivient hallják. A kormány döntése értelmében 30%-os kedvezményt kapnak a januári földgáz és távhőfogyasztásból a lakossági felhasználók, jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter. Azoknak, akik villannyal fűtenek, írásban kell kérniük a villanyszámla 30%-os kedvezményét. A kormány 50 milliárd forintnyi többletköltséggel számol. Nagyobb béremelést kapnak a postások. A tervezett éves 7% helyett január 1-től 7, július 1-től további 3%-os emelés valósul meg. Nő a kafetéria keretük is. Január 30-án fizetik ki a 6 havi illetménynek megfelelő fegyverpénzt 80 ezer fegyveresnek, köztük a katonáknak, hangzott el a kormányinfón. A kabinet döntése értelmében 80 ezer fegyveres kap fegyverpénzt. Főként a mérnöki és fejlesztési tevékenységekre építeni a magyar ipar jövőjét a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton a Magyar Nemzetben megjelent véleménycikkében úgy fogalmazott, az európai elektromos autópiac gyorsan bővül, de a növekvő kereslet egyre nagyobb részét kínai gyártók biztosítják, miközben az uniós védővámok nem bizonyultak hatékonynak. Szerinte át kell alakítani az iparpolitikát, mert hosszú távon azok az országok lesznek sikeresek, amelyek önálló iparstratégiát építenek ki. Több mint 15 ezerrel nőtt az influenza-szerű megbetegedések száma a múlt héten a korábbi adatokhoz képest. Összesen 60.500-an fordultak orvoshoz. Elítélte a főpolgármester ellen felhozott vádakat, és azok visszavonására szólított fel az Európa Tanács. A 46 tagországot számláló testülethez tartozó helyi és regionális önkormányzatok kongresszusa szerint a nemzeti alkotmányok és jogszabályok nem használhatók fel arra, hogy a helyi hatóságokat a polgárok emberi jogainak megsértésére kényszerítsék. Elkészült az április 12-i országgyűlési választás hirdetménye, és megkezdődött annak kiszállítása a választási irodákhoz. A 88 ezer darab plakátot várhatóan még a héten minden településen kihelyezik. Közös indulásról állapodott meg a Munkáspárt és a Szolidaritás pártja a 2026-os országgyűlési választásokon. A Szolidaritás párt közleményében úgy fogalmaz, meggyőződésük, hogy a társadalmi igazságosság, a szolidaritás és a munkából élők érdekeinek védelme ma is meghatározó szerepet kell, hogy játsszon a magyar közéletben. Kész lenne Moszkvában személyesen tárgyalni az ukrán elnökkel Vlagyimir Putyin, adta hírül az orosz állami hírügynökség. Az orosz elnök külpolitikai tanácsadója úgy fogalmazott, Oroszország soha nem utasította el egy ilyen találkozó lehetőségét. Az alaptörvény értelmezését kérelmezi az Alkotmánybíróságtól a kormány, miután az Európai Bíróság elmarasztalta Magyarországot amiatt, hogy az orvosi kannabisz ügyében szembeszállt a közös uniós állásponttal. A miniszterelnökséget vezető miniszter kiemelte, a döntés sérti Magyarország szuverenitását és ellentétes a kormány kábítószerellenes álláspontjával. Donald Trump szerint az orosz elnök beleegyezett abba, hogy egy hétig nem löveti Kijevet a hideg idő miatt. Az amerikai elnök kabinetjének ülésén közölte, személyesen kérte Vlagyimir Putyint, hogy ne lövesse az ukrán fővárost és más városokat egy hétig a térségbeli rendkívüli hidegre tekintettel. Végül az időjárásról, általában felhős borult párás idő várható, gyenge csapadékkal. A legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 7 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Szentek, szentéletű emberek.
Boszkó Szent János 1815. augusztus 16-án született Bekkében, 1888. január 31-én halt meg Torinóban. 11. Pius pápa mondta Boszkó Jánosról, a természet fölötti majdnem természetes, a rendkívüli majdnem megszokott lett életében. Tagadhatatlan bizonyítékok tanúskodnak csodái tömegéről és bámulatos jövőbelátásáról. Úgy olvasott sokszor a gondjaira bízottak lelkében, mint a könyvben. Hihetetlen derű sugárzott egész lényéből, úgy, hogy az utca gyerekek ezrei nem csak parancsait, hanem kívánságait is örömmel teljesítették. Műve a 20. század legnagyszerűbb egyházi alkotása. Az általa alapított Szalézia kongregációja, amelynek feladata a nevelés és missziós tevékenység, 1888-ban halálakor körülbelül 250 házat számlált a régi és az új világban. Ezekben a házakban 130 ezer fiú és fiatalember nevelkedett. Körülbelül 18 ezer kiképzett tanonc hagyta el évenként az intézeteket. 6 ezer közülük még Don Bosco életében a papi hivatást választotta, és 1200 kérte a társulatba való fölvételét. Két részletben ismertetem Boszkó Szent János életét ma és holnap. Don Boszkó szegény földműves szülők gyermekeként született Olaszországban, egy kis falucskában. 2 éves korában elveszítette édesapját. Édesanyja, Margit mama, csodálatra méltó asszony volt. Azóta boldoggá vatták. Az ő bölcs nevelői példája nélkül nem képzelhető el fiának nevelői lángelméje. Kiskorától kezdve tanítgatta fiát, hogy állandóan Isten jelenlétében éljen. Isten lát téged, mondogatta, ismeri legtitkosabb gondolataidat, jelen van mindenütt. Gyakori mondása volt, nézd, életünk nagyon rövid, olyan kevés időnk van jót tenni. Don Bosco szobájában tábla függött ezzel a mondással, minden pillanat kincs. Édesanyja később művének főtámasza lett. A jó Margit mama anyai szívének jóságát és bölcsességét Don Bosco minden fiára kiterjesztette. Körülbelül 9 éves korában látta Jancsi az első prófétai álmot, amely jövendő hivatására készítette elő. Nagy udvaron látta magát. Ime az ő elbeszélése. Az udvar tele volt nevetgélő, szaladgáló fiúval. Nagyon vidámak voltak, de többen közülük játék közben átkozódtak, káromkodtak, szitták egymást. Amikor ezt meghallottam, folytatja az elbeszélést az álomról, rögtön rájuk rontottam. Szidással és ütlegekkel akartam őket elhallgattatni. Ekkor megjelent egy méltóság teljes férfi. Arca úgy ragyogott, hogy nem tudtam ránézni. Barátságosan a nevemen szólított, és ezt az utasítást adta. Állj élére ezeknek a fiúknak. Szelédséggel, jósággal és szeretettel. Ne ütlegekkel tedd őket barátaiddá. Kezd el rögtön tanítani őket, hogy milyen utálatos a bűn, és milyen szép az erény. Zavartan és megrémülve feleltem, hogy én szegény, tudatlan gyerek vagyok. Ezt válaszolta. Adok neked egy mesternőt, ő majd megtanít mindenre, amit tudnod kell. Nélküle minden tudomány balgaság. Ebben a pillanatban méltóságteljes külsejű hölgyet láttam mellette. A szeretettel megfogta kezemet, és ezt mondta. Nézd csak! Fölpillantottam. A fiúk eltűntek. Helyükön mindenféle állatot, kecskegidát, kutyát, macskát, medvét láttam. A hölgy tovább beszélt. Látod, ez a te munkatered. Itt kell dolgoznod. Légy alázatos, erős és bátor. Mert ami ezekkel az állatokkal történik, azt kell tenned gyermekeimmel. Erre körülnéztem, és a vadállatok helyén meg annyi szeléd bárányt láttam. Játékosan ugrándoztak, vidáman bégettek, mintha csak a férfit és a hölgyet akarnák kedvesen köszönteni. Álmomban sírni kezdtem, mert nem tudtam, mit jelent mindez. Erre a hölgy barátságosan fejemre tette kezét, és azt mondta, kellő időben mindent megértesz. Lemojne Boldog János, Don Bosco tanítványa, munkatársa és életírója elbeszéli, hogyan vált valóra a kis János álma. Az általa alapított két új társaság, Szalézi Szent Ferenc és Mária, a keresztények segítője leányainak társasága működésében. Az ifjúság védelmére oratóriumokat, napközi otthonokat, internátusokat nyitottak, műhelyeket, tanonc és nevelő otthonokat, mezőgazdasági iskolákat létesítettek. Ápolták a papi hivatásokat. Az elhagyatott szegény városrészekben új templomokat építettek. Katolikus iskolák egész sora ellensúlyozta a hitetlenek tanításait. Számos nyomdájuk terjesztette a jó sajtót, milliószámra adtak ki vallásos, történelmi és népszerű műveket a katolikus igazság védelmére. Folyóiratuk a havonta több százezres példányszámban és különböző nyelveken megjelenő szalézi hírek hathatós eszköznek bizonyult a senyvedő katolikus öntudat fölrázására, Isten és a szűzanya csodálatos működésének ismertetésére. A kis János küldetése még egy másik, nagyon elterjedt alapítást is felölelt. A Szalézi Munkatársak Egyesületét. Az egyesület tagjai adománnyal, imával, erkölcsi támogatással segítik a szalésiek minden vállalkozását. Egyben összekötő kapcsot alkotnak a püspök és az egyházmegye, a plébános és a hívek között, az irgalmasság minden testi és lelki cselekedetében. Küldetéséhez tartozott végül missziós területek átvétele valamennyi világrészben, Amerikában, Ázsiában, Afrikában, valamint, s ez is nagyon fontos feladatuk volt, a pápaság védelmezése minden adandó alkalommal. Abban a felejthetetlen álomban az Úr azt mondta neki, fogj hozzá rögtön az ifjúságot tanítani. János ezt a falubeli gyerekekkel kezdte el. El is kezdte őket mindjárt tanítani a katekizmusra. Elvitte őket Isten tiszteletre, velük imádkozta a szentolvasót, sőt, a hallott szentbeszédeket is szóról szóra elismételte nekik. Hogy jobban magához édesgesse őket, édesanyjától hallott történeteket mesélt, és mindenféle bűvész mutatványokkal szórakoztatta társait, amelyeket a vásári mutatványosoktól lesett el. Mint bűvész, kötéltáncos, akrobata is, igazi mesterré képezte ki magát. Csodálatos tehetsége volt ezekhez. Leghőbb vágya volt, hogy pap lehessen, de ehhez sok akadályt kellett legyőznie. Mostoha bátyja hallani sem akart az iskoláról. Szerinte a tanulás csak időfecsérlés volt, ezért Jánosnak szolgálatba kellett állnia. Mikor több évi késéssel mégis felsőbb iskolába mehetett, saját magának kellett munkájával gondoskodni a lakásról és ellátásról. Dolgozott kávéházban, ahol sütni-főzni tanult, Szabónál, aki szívesen magánál tartotta volna, azután volt kovács, lakatos és asztalos segéd. Ezek a lemondásokkal teli évek értékes tapasztalatokkal gazdagították. Segítségükkel később tanoncok ezreinek rendezte be a műhelyeket. Sokat olvasott éjszakánként, és amit egyszer figyelemmel átolvasott, azt szinte szóról szóra el is tudta mondani. Mellékesen zenét is tanult. A zene és ének fontos szerepet töltött be később növendékei szórakoztatásában és nevelésében. Amikor 16 éves korában Kieri szemináriumában ingyenes helyet kapott, annyira szegény volt, hogy tetőtől talpig mások öltöztették föl. Egyiktől ezt kapott, a másiktól azt, amire szüksége volt. Ez a szegénység jellemző egész életére. Egyszer édesanyja azt mondta neki, fiam, ha pap leszel, és meggazdagodsz, ha plébános leszel, és gazdag leszel, és soha többet át nem lépem a küszöbödet. Csodálatos édesanyja volt Margit mama. A szegénység Don Bosco életének állandó kísérője maradt. Akkor is, amikor 40 centézimóval, fillérrel a zsebében a segítőszűz bazilikáját kezdte el építeni, amely akkori pénzben 1 millió lírába került, óriási összeg volt, akkor is, amikor valamelyik más nagy művének alapjait készült lerakni. Joggal elmondhatta, mindig megvolt mindenem, ami kellett. Szívének nagy vágya teljesült. 1841-ben pappá szentelték. Élettörténetének ismertetését holnap folytatom. Jelmondatát említem még meg. Damihi animas, cetera tolle. Lelkeket adj nekem, Uram, minden mást vegyél el tőlem.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
Nagy Szent Gertrúd áldozás imája. Lelkem édes vendége, drága látos Jézusom, szent tested vétele törölj el minden bűnömet, pótolja mindazt, amit hanyagul tettem, adja vissza elpazarolt életemet. Legyen örök üdvösségem, testem, lelkem megújulásom, szeretetem lángra lobbanásom, az erény kivirágzásom, és életemnek te benned örök beboltozásom. Adja meg ezt szent áldozás, lelkem szabadságát, testem egészségét, erkölcseim jóságát. Legyen türelmem pajzsam, alázatosságom győzelmi jelem, bizalmam támasztékam, bánatom vigasztalásom, álhatatosságom segítségem. legyen hitem fegyverem, reményem szilárdságom, szeretetem teljességem. Általa teljesítsem törvényeidet, újítsam meg lelkemet. Általa legyek szent az igazságban, és benne egészen jámbor. Amen.
Köszöntő. Reggeli magazin.
Most programajánlónkat hallják. Háromszor veri ezt Kenden Ludas Matyi vissza. Fazekas Mihály klasszikus mesejátéka elevenedik meg a Homolyt lesz Színházi Egyesület előadásában, ahol a népi játék hagyományai modern színházi eszközökkel találkoznak. A gimnazistákból álló társulat feldolgozása elsősorban gyerekeknek és családoknak szól, de természetesen más korosztályok számára is élvezetes lehet. A 45 perces előadás jegyváltás ellenében január 31-én szombaton 11 órakor látható Egerben a civil közösségek házában. És szintén a holnapi napon adható még Vérheves vármegyében, a Basáron még hozzá a Sári közösségi házban. A cím Iskola utca 36. A kezdési időpont 9 óra, a befejezésé 13. És látogatható még a Jeles Mesterek, Tisztes Iparosok Heves Múltjában című kiállítás a Hevesi Művelődési Központban. A kiállításon a hajdani mesterek ritkán látható iparos munkái és szerszámai tekinthetők meg. A cím tehát Művelődési Központ, Heves, Erkel Ferenc utca 2. A kiállítás február 9-ig látogatható. Kedves hallgatóink, programajánlót hallottak.